pedig elérkezik a mi óránk. Figyeljünk az ő szavára, az ő igéjére, és ahogy hallottuk a Timóteushoz írt levélből, van néhány vers és üzenet, amiről szeretnénk szólni ma. A Timóteushoz írott második levél első fejezetének 5. versét olvasom. 2. Timóteus első fejezet 5. vers. Eszembe jut a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loiszban, és anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Írja ezt Pál Timóteusnak. Ahogy hallottuk, testvérek, a mai napon Timóteus portréja van előttünk, és ennek az embernek, ennek a kedves fiatal embernek az életén keresztül, és azt, amit az ige róla mond, azon keresztül szeretnénk Isten üzenetét venni, elkérni, és ebelőle erősíteni. Ki volt ez a Timóteus? Hát gondolom, hogy itt a testvéri közösségben talán ez inkább költői kérdés, mert mindnyájan tetszenek tudni, hogy Pál apostolnak volt a fiatal munkatársa, aki az evangélium terjesztésének, Isten országa terjesztésének az ügyében volt Pálnak a munkatársa. Rögtön szeretném megjegyezni azt, kedves testvérek, hogy ez a fiatal ember, amikor Pál apostolt kísérte, vagy a rábízott gyülekezetekbe hirdette az igét, akkor ez az ember Isten országának az ügyében fáradozott, és a Biblia alapján mi ki kell, hogy jelentsük, és ki is jelentjük, hogy nincsen az egész világ történelemben nagyobb és fontosabb ügy, mint Isten országának az ügye. Minden erre megy ki, kedves testvérek. Minden erre megy ki, és tulajdonképpen azt kell mondjuk, és azt kell lássuk a Biblia alapján, hogy hírek tömege vesz bennünket körül, hogy mi történik a világpolitikában, a gazdasági életben, a nagyhatalmak között, meg Magyarországgal, és zúdul ránk a rengeteg információ. Minden nagyon fontos, mondjuk, és születnek a különböző elméletek arról, hogy ebben a világban milyen belső irányzatok, vonulatok vannak, amik irányítják a történelmet. De kedves testvérek, mi Isten gyermekei, Biblia tanulmányozó emberek világosan kell, hogy lássuk, hogy a legfontosabb ügy Isten országának az ügye ebben a világban. Minden erre megy ki. Minden erre megy ki. És minden ezt az ügyet kell, hogy szolgálja. Istennek egy csodálatos üdvözítő terve van, ezt ő véghez viszi, és minden ezt kell, hogy szolgálja, testvérek. Ha gazdaságilag tönkre megyünk, ha felvirulunk, ha Kína, meg tudom, hogy mekkora hatalom lesz, vagy India, annak is, az Isten tervét kell szolgálnia. Akár tudják, akár akarják, akár nem. Tehát itt egy hatalmas ügyről van szó, egy olyan ügyről, amelynek ugye az a vége, hogy felbomlanak az elemek, mindennek vége lesz egyszer, de egy nép az sértetlenül bemegy Isten országába. És Isten országa győzedelmeskedni fog, és ebben a világban is, amiben vagyunk, akár tetszik ez sokaknak, akár nem, minden az Isten népe körül forog. minden az Isten népétől. Tehát ne essünk abba a tévedésbe, hogy mondjuk az Isten országának ugye egy kis mozaik abba a hatalmas világtörténelembe, vagy azokba a politikai mozgásokba, amikben most vagyunk, egy kis mozaikok, vagyunk mi egy morzsák. Nem, nem. Ők a mellékszereplők. A főszereplő Jézus Krisztus. A főszereplő Jézus Krisztus. Ez egy nagyon fontos szempont. Na mostan Pál apostol, aki Timóteust megkeresztelte, illetve az Úr Jézushoz, az Úr Jézus ismeretére elvezette, nagy gondot fordított arra, hogy ha ezt az embert beállítja az Isten országa munkájába, akkor ezt az embert képezni kell, és tanítani kell. Képezni, és tanítani. Minden gyülekezetben, kivétel nélkül, komoly szükség van a munkatársakra. Azokra a munkatársakra, akik a maguk kisebb-nagyobb kis szolgálatával beállnak Isten országa munkájába, és kedves testvérek, nem engedhetjük meg azt, hogy a hívőnév az Isten dolgaiban tudatlanságban legyen. Nem engedhetjük ezt meg. Igenis, a hívőknek is tanulniuk kell, és képezniük kell magát a szent tudományban. Isten igéjének a megismerésében erre komoly gondot kell fordítani. Pálnak ezeket a leveleit egyébként tanító leveleknek nevezik. Tanító levelek. Amiben Pál a munkatársait tanította, és bizony ezért ez a levél mind a mai napig aktuális. Mind a mai napig aktuális. Igenis, nekünk is tanulnunk kell úgy, és azt, amit Timóteus. Na most a tanító levélnek, kedves testvérek, a témája a tanítás. Ezt azért mondom, mert ennek a levélnek a témája nem a megtérés. Nem a megtérés. Pál nem ezzel a kérdéssel foglalkozik, tudnélik, nem a Timóteus megtérése a kérdés, testvérek, hogy most megtérte vagy nem tért meg Timóteus, hanem az a feladata Pálnak, hogy Timóteust a hitében erősítse. A hitében erősítse. Nekünk is erre van szükségünk. Hogy Isten szent lelke bennünket a hitünkben erősítsen. És ilyen vonatkozásban érdemes odafigyelnünk arra, hogy ez Pál apostol hogy végzi ezt a hiterősítést. Először is Pál nagyon fontosnak tartja, hogy elismerje Timóteus hitét. Elismerje. Timóteus megtért, és azt kell mondjam, testvérek, megtért, kész. Ez el van intézve. Nem piszkutálja, kapargatja, hogy te csak ugyan megtértél. Hát azért az nem volt igazi. Meg így, meg úgy, meg amúgy, mert testvérek, azért tessenek odafigyelni erre, tessenek oda figyelni erre, hogy amikor valaki már 10 éve hívő, meg 20 éve hívő, mindig ezen piszkálják egymást emberek, hogy most megtértél, nem tértél, azért van minden baj, mert talán nem is tértél meg. Nem. Timóteus nem, Pál nem ezt csinálja. Elismeri, eszembe jut az a hit, amelyben. Elismeri. Azt mondja, emlékeztetlek téged arra, pár sorban, ami valóban egy csoda. A hit keletkezésének a titka. Nem mondja kétségbe, hogy egy megtért embert imótel. De azért emlékezteti arra, hogy eszembe jut az a hit, amely először a te nagyanyádban volt. Aztán a te édesanyádban. Aztán ebben, kedves testvérek, megint rendkívül érdekes Pál apostolnak ez az érvelése. Ugyanis nem én találtam ki, egyeznek a legnagyobb biblia magyarázók abban, hogy ez a bizonyos Lois és Eunika, aki nagyanyja meg anyja volt Pálnak, ezek nem keresztény emberek. Ezek zsidó emberek voltak, zsidó nők voltak, akik a maguk zsidó hitét gyakorolták. Ezek nem tudtak Krisztusról, de a maguk hitét úgy gyakorolták az élő Istenbe, hiszen a kezükben volt az Ószövetség, gyakorolták a maguk hitét őszintén, Isten felé, a maguk, ahova ők eljutottak, és ebben a szellemben nevelték, most így mondom, ebben a vallásos szellemben nevelték a gyereket, Timóteust. És testvérek, azért én azt mondom mindenre, hogy ne becsüljük azért le azokat a nagymamákat, vagy édesanyákat, akik talán a hitben nem tartottak akkor még ott, talán még nem is voltak a mai értelemben megtért emberek, de őszintén hallgatták az igét templomba, tanították a kisgyereket imádkozni, megtanították egy énekeket, és valamit mégiscsak belevetettek a szívükbe. És nagyon tetszik nekem az, amit ezzel kapcsolatban ír, vagy olvasunk, hogy egyszer csak megérkezik Pál Lisztrába, ahol lakik Timóteus, és elkezd nekik beszélni Krisztusról, akiről addig még nem hallottak, a megváltásról. És Timóteus, mikor megérti a megváltás titkát, amit a zsidók még a mai napig nem értenek, mikor megérti, valószínű még az anyja is, meg a nagyanyja is, megérti, Timóteus megtér. És nagyon érdekes, amit Calvin mond, a Timóteus megtérése, azt mondja, ez olyan volt, mint amikor a száraz gabonamag valami nedvességet kap, és kihal. Élet. Ott volt benne az, amit hallott nagyanyjától, anyjától, Istenről, Isten nagyságos dolgairól, hogy a pusztába Isten, hogy vezette egykor Izrael népét, stb. Talán még beszéltek neki az eljövendő Mesiásról is. Mert nem tudták, hogy a Mesiás már eljött. És akkor megérinti őket. Isten lelke Pál bizonyságtételén keresztül. Szóval testvérek, amikor valaki azt mondja, hogy hát én egy abszolút hitetlen ember voltam, és egyszer elmentem egy evangelizációra, és ott hirtelen ott megtértem, akkor ne feledjük el, hogy volt annak mindegyiknek valami előzménye, és ezt ne becsüljük le soha ne becsüljük meg. Ugye most is beszélnek arról, hogy majd jön a kötelező hitoktatás az iskolákba, és hát, hogy a sok hitetlen gyereknek, meg amúgy. Testvérek, nem biztos, sőt, biztos, hogy nem fognak a gyerekek csüstű megtérni, de mégis hallanak valamit. És soha nem lehet tudni, hogy egy íge, amit mond az a hitoktatás, vagy egy ének, aminek van egy sora, ami oda beleakad a gyerek szívébe. És egyszer a száraz gabona mag kihajt. Én ezt nagyon sokszor átéltem. Nagyon sokszor átéltem olyan gyerekeknél, akiket konfirmáltam annak idején, 40 évvel ezelőtt, és gyereket úgy abszolút nem is érdekli az egész dolog, oda se figyelt, aztán eltelt 30 év. De csak megjelenik a templomban. És elkezd beszélni arról, hogy én emlékszem ám arról, hogy tiszteletes bácsi beszélt nekem. És egyszer csak élő hitel. Élő hitel. És itt Pál erre utal a Timóteus esetében is, hogy a te ott volt már ez, ennek a kis magocska a te nagyanyádba, anyádba, és most ott van te benned is. Persze, Pál Isten eszköze volt. Isten eszköze volt Timóteus megtérésében. Kedves testvérek, én azt mondom erre, hogy ez egy olyan titokzatos dolog, amikor egy ember hitre juthat és megtérhet. Ez egy olyan titokzatos dolog, ami mindnyájunkat mély alázatra kell, hogy nincsen. Ne ítélkezzünk mi könnyen. Ne ítélkezzünk mi emberek felett könnyedén, hogy ez nem tért, meg nem is fog megtérni, ilyen kemény, olyan kemény. Ne ítélkezzünk mi. Legyünk mi alázatosak. Legyünk mi alázatosak. Mert az Úr bennünket is úgy keresett meg. És legyünk hálásak, hogy a mi életünkben voltak talán olyan anyák, nagyanyák, meg esetleg az idősebbeknek komoly keresztény tanítóik, vagy lelkipásztorai, akiken keresztül a mag szeretnődött a szívünkben. Na most világosan kell látni azért, hogy bár Pál azt mondja Timóteusról, hogy az ő gyermeke, az ő fia, de mégis azért a Pál magatartásából és egyéb leveleiből tudjuk azt, hogy azért ő mindig csak eszköznek tekintette magát. Csak eszköz. Csak eszköz. Nem én térítek meg embereket, testvérek. Nem mi térítünk meg embereket. Isten szent lelke térít. És legyél boldog, ha téged ebbe felhasznál, mint eszközt. De nehogy oda jussunk, hogy azzal kezdjünk dicsekedni, hogy mi térítettünk meg embereket. Vagy mi vezettünk embereket Jézus Krisztushoz. Mi csak eszközök lehetünk. Na most Pál apostol Timóteus hitének az erősítésére, mert azt mondtuk, hogy Pál erősíti Timóteus hitét, egy különös eszközt használ, amit megint nem szoktunk használni. Megdicséri Timóteus hitét. Testvérek, újra mondom, megdicséri Timóteus hitét. Eszembe jut a hit, képmutatás nélkül való hit, ami te benned is ott van. Testvérek, biztos, hogy minnyájan hajlamosak vagyunk arra, hogy elbízzük magunkat, de azért az én számomra ez azért jelentett sokat, mert minnyájan hajlamosak vagyunk inkább másoknak a hitét egy kicsit jó meg veszőzgetni, hogy nem ilyen, nem olyan, nem amolyan. Természetesen minnyájan, hogy mondjam, el tudjuk marasztalni magunkat. És biztos, hogy mindnyáján elmarasztalhatók vagyunk a mi hitünk fogyatékosságai miatt. Biztos. Biztos. És nincs olyan ember, nincs olyan hívő ember, akinek azt lehetne mondani, hogy te 100%-osan rendben vagy, stb. De érdekes, hogy Pál mit választ arra, hogy erősítse Timóteus a fiatal embernek a hitét, és ez is alázatra int bennünket, úgy gondolom. hogy szoktuk mi megdicsérni, kicsit biztatni azokat, akik a hitben erőtlenek, vagy lemaradtak, vagy gyengébbek, vagy kezdők. Szoktuk mi egy kicsit biztatni, vagy megdicsérni. Azért, ha valaki tudta, hogy Timóteus természete milyen, Pál tudta. Ugyanom, mint a miénk. Romlott természet. Mindjárt ki az. Hiába vagyunk hívők. Életünk végéig romlott természetünk maradt. Kegyelemre szorulunk. És mégis Pál megdicséri, hogy te benned képmutatás nélküli hit van, Timóteus. És ezt erősíti. Ez, hogy képmutatás nélküli, az azt jelenti, hogy nem alakoskodó. Nem alakoskodó. Nem színleli a hitet csupán. Az biztos, testvérek, hogy nekünk van egy nyomorúságunk, hogy a hit dolgában is mindig többnek gondoljuk magunkat, mint amik vagyunk. Erre olyan sokszor rájöttem már, hogy mindig többet gondolok arról, hogy hitemről, mint ami valójában. Azt ez mikor derül ki? Mikor derül ki, hogy a hitben hol tartunk, testvérek, meg milyen erős a hitünk? Jön valami próba, kitolnak velünk, becsapnak bennünket, átvernek valami dologgal, csalódunk a gyerekbe, a mit tudom én kibe, az öregbe, a fiatalba, így palagy. Sokszor elég, hogy bevágnak elénk, mikor megyünk autóval az ország, anyával, elmondogatjuk. Na, ilyen nagy hívő vagy? Ilyen nagy hívő? Hát, testvérek, engem sokszor figyelmeztetett meg. Figyelmeztetett feleségem. Tehát, úgy beszélhetsz? Mert ugye bevág az ember elé az autó, az fölidegesedik. Vagy történik velünk, testvérek, valami tragédia, hát meghal. És rögtön kiderül, hogy mi újság van nála. Hogy mi újság van nála. De emlékszem, hogy egyszer bejött itt a Nagyvárad téren hozzánk, nagyon ritka eset volt ez, és ezért is mondom a testvéreknek, bejött egy cigány család. És hát elmondták, hogy a férfi meghalt, és jött a feleség, meg a fia menye, meg mit tudom én még. Valaki jött velük, és hát kért, megrendelt egy temetést. És hát fölírom az adatokat, és hát azért a temettetőket én mindig egy kicsit beszélgettem azért velük, bárki jelentette, hogy tessék már megmondani nekem, hogy önök hisznek Istenben? És hiszik a feltámadást? És hiszik az örök életet? És ilyenkor nagyon jó beszélgetések indultak meg. Általában, akik nem hittek, a legtöbb igen őszinte volt. Megmondták, hogy nem. Ezek meg, azt mondja a feleség, hogy kérem, mi hívők vagyunk, és hisszük a feltámadást. Ez nagyon jó dolog, de megmondom őszintén, hogy nem vettem komolyan. Na, majd jön a temetés, és megyek oda a ravatalozóhoz, ahol ugye mindig ezeknél a cigány temetéseknél nagy zene volna, a cigány muzsika, amit szól előtte, amit ugye leállítanak, míg a szertartás jön. Néma csönd. Semmi zene. Na, elmondom a temetési ige hirdetést, és jövünk ki, és hozzák ki a koporsót. És ahogy hozzák a koporsót, és teszik be az autóba, a feleség elkezd keservesen jajgatni, és azt mondja, hogy jaj, drága uram, én nem foglak soha többet látni már téged, stb. 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 És rákiabált a fia. Rákiabált a fia. Hogy beszél maga így? Hallgasson! Mi találkozni fogunk az Úr Jézusnál, aki meghalt értünk, és megváltott bennünket. Na most, itt testvérek, most azt mondom, hogy az asszonyról kiderült ebbe a krízis helyzetben, hogy nekem azt mondta, hogy persze, hogy ő hisz a lelkész hivatalban, de a férfi nem. A férfi itt is előjött belőle az ő hite. És hogy így mondjam, ezek a egy különleges helyzet, de testvérek, vannak ilyen krízis helyzetek az életünkben, amikor kiderül, hogy most képmutató hitem volt, vagy alakoskodó hitem volt, vagy milyen hitem volt nekem, hogy egy pillanat alatt elrepült, amikor egy nehéz helyzetbe kerültem. És itt ugye Timóteusról ezt mondja, hogy eszembe jut, hogy még én te nálad ilyet nem tapasztaltam, hogy te alakoskodtál volna. Vagy színlelted volna. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy a hívő életünknek az egyik nagy lehetősége, hogy nem mutatunk többet, mint amit van a hitünkből sem. Hanem őszintén. Szokták kérdezni a gyerekeinket, hogy hát ti miért lettetek hívők, meg hogy lettetek hívők. Ugye biztos, hogy szüleitek kényszerítettek, vagy mit tudom én, tanítottak, vagy térítettek benneteket. Mi volt az? Voltak már ilyen riporterek is, akik a gyerekeinket kérdezték, és hát megmondom a testvéreknek, hogy azért nagy örömet okozott a gyerekeink válasza. Érdekes volt a válaszuk. Azt mondták, hogy ők, ami őket megragadta, hogy mi otthon sem akartunk mások lenni. Tehát, hogy őszintén láttak engem dühöngve, és haragosan, és nem palástoltuk előttem. Utána mondják persze, hogy igen, hát a papa ugye szól a telefon ebéd közben, és akkor a papa azt mondja, hogy ráma, megint ki a kutya füle, mit akar, nem, legalább már még ebédelek, hagyjanak békén. És akkor oda megyek, áldás, békesség. És amikor a gyerek kinevet, és ezt szóvá teszi, fiam, ez vagyok. Legalább látod, hogy minden percben kegyelembe szorul. És nem kell, hogy megjátsszuk magunkat, testvérek, olyan értelemben, hogy akkor magyarázgatjuk, hogy ilyen ideges természetű vagyok, meg föl a környezetem ilyen, nem magyarázkodjuk. Nem mutassunk többet, mint amik vagyunk. Legyünk a hit dolgában is őszinték, és Pál, én azt látom, hogy ez dicséri Timóteusba, hogy a te képmutatás nélküli hitet, te nem hát mögöttről beszélsz, nem egy ilyen pletykáskodó ember vagy, a te hited képmutatás nélkül való hit. Na most ennek a később kiderül testvérek az, hogy Timóteus hitének, ennek a fajta hitnek azért dicséri Pál, mert azt látja, hogy jó az irányzéka, jó az iránya, amiben halad. Mert kiderül, hogy Timóteusnak a hite nem magára irányul, nem emberekre irányul, azoknak a kerülbe akarjon járni, hanem Jézus Krisztusra irányul. Azt mondja, és ebben is erősíti Pál Timóteust. Jó helyre irányozod a hitedet. Azt mondja, hogy te Krisztusról, ne szégyeld a mi Úrunk bizonyságtételét, aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink, hanem az ő saját végzése szerint, az ő kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Megjelentetett pedig most, ami megváltónak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált és világosságra hozta az életet és a feltámadást, Timóteus hitét Krisztusra irányítja. És tulajdonképpen, testvérek, az egészséges hitnek ez a titka. Krisztusra irányuljunk. Krisztusra nézzen. Őt figyeljük. Nem magunkat, meg ne a másikat. Krisztust figyeljük. És kedves testvérek, ebben kell bennünk, nekünk egymást erősíteni. Ebben erősítsük egymást, mi hívők. Hogy a hitedet Krisztusra irányítsd. Magunkra irányítjuk, testvérek, a hitünket, az katasztrófa. Katasztrófa. Meg az is, ha a többi hívőre nézünk, még nagyobb katasztrófa. Akkor látja, azoknak a hibáit látjuk. Krisztusra nézzünk. És ebben erősíti Pál Timóteust, és ennek a Krisztusra való irányításnak egy drága eszköze az, amiről majd fogunk hallani. Az ige, amire biztatja Pál, hogy na, az igével oda irányít, és Isten szemre lehet a figyelmet Krisztusra. Köszönöm a testvérek figyelmét.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Álmos bácsi azzal kezdte az előbb, hogy majdnem mindenkit ismer, én meg azzal folytatom, hogy szinte senkit nem ismerek. De hogyha Tiszántúlon lenne a konferencia, akkor én is azt mondhatnám, hogy szinte mindenkit ismerek, legalábbis arcról, mert én ott vagyok egy kicsit még mindig otthon, hiába vagyok már másfél éve Budapesten, de még valahogy mindig az a körzetünk, és azt tartom hazámnak végső soron. Testvérek, az Isten igéjét a Timóteusi első levél 4. fejezetének a 6. verséből olvasom a program szerint, ahol ezt olvassuk. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követője lettél. Az volt bennem, testvérek, hogy mivel az időnk az rövidre van szabva, a szolgálatnak az ideje is, ezért én azokról a dolgokról szeretnék beszélni, amit ennek az igének a kapcsán Isten a szívemre helyezett. Örülök, hogy ezt a szót hallottuk, hogy bizonyságtétel, mert valóban hadd legyen erről szó, hiszen ez olyan nagy téma, hogy mivel táplálkozunk. Én nekem inkább ilyen kérdések jöttek elém, hogy miért is táplálkozik Timóteus, miért kell táplálkoznunk, mivel táplálkozunk, nem mindegy, hogy mit eszünk meg. Mert azt tapasztalom a hívők közösségében is, hogy nagyon sokan olyan mindenevők akarnak lenni, hogy ide nekem az oroszlánt is, és teljesen mindegy, hogy mit eszünk, csak az a lényeg, hogy együnk. Hát ez az ige nagyon világosan beszél arról, hogy nem mindegy, hogy mivel táplálkozunk. Amit ebben az igében észrevettem, és ami a péteri levélben is Péter írja, és nagyon hangsúlyos a táplálkozás tekintetében, az két dolog. Az egyik az, hogy a táplálkozásnak van oka. Hogy olvasuk itt az igében? Azzal az igével táplálkozol, amelynek követője lettél. Hát ez az oka, hogy Timóteus Isten igéjének a követője lett. Vagyis Jézus Krisztust követi az ő életében. Ezért táplálkozik. Péter mit ír az első levelében? Azt írja a 2. fejezetben, mint most született csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Hát ott is az ok. Azért mondja, hogy vágyakoztok a hamisítatlan tej után, mert ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ugyanis az Isten igéje nagyon világosan leszögezi, amit itt Laci bácsi kezdett mondani, már féltem, hogy lelövi ezt a poént, hogy, tehát ez nem poén, bocsánat, az Isten igéjének a tanítása, hogy valóban táplálkozni csak az újjá született élet tud és akar. Mind a kettő hangsúlyos, tud és akar. Mert addig, míg valaki újjá nem született, addig a táplálkozásról miért beszélünk? Ugye? Mikor az én első gyermekünk megszületett, mi, bocsánat, nem az enyém, a mi első gyermekünk megszületett, És tessenek elképzelni, hogy december 24-én hoztuk haza a kórházból. Fél egykor. Háromkor kezdődik az első istentisztelet, aztán olyan 8-kor jövünk ki az utolsóról, és otthon semmi. Na, a gyerek nem tud szokni. Hát gyorsan behívtam a védőnőt, az orvost, hát ha tudom, hogy karácsony este van, de könyörüljetek rajtunk, hát mit adjunk ennek a gyereknek? Hát ez itt fog éhen halni másnapra. Első, hogy már a másodiknál halminál már nincs ilyen probléma, de az elsőnél még az ember azt hiszi, hogy jaj, rögtön éhen hal. Hát mit adjunk neki? Nem volt otthon semmi. A gyógyszerész is hívő ember volt, felköltöttem, te adjál egy tápszert legalább, aztán majd rendezzük a többit, csak gyorsan adj egy tápszert. Mert addig nem kellett, míg nem született meg, meg míg nem volt otthon, hogy nem kellett gondoskodni táplálékról, mert nem eszik még, legalábbis nem nekem kell gondoskodni róla. És az elmúlt hetekben történt, hogy a valahonnan felhívnak, és elmondja valaki, egy gyülekezeti szolgáló, hogy ő az utóbbi időben nem növekedett, nem fejlődött. Mondtam neki, a atyafiaknak, mondjátok meg neki, hát miért fejlődött volna, ha újjásra született? Hát miért, mit fejlődött volna? Az az élet táplálkozik, növekszik, fejlődik, amelyik élet újjászületett élet. Krisztus követő élet. Ezért beszél az Isten igéje az táplálkozásnak az okáról. Tetszerek érteni? Mert ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Miért ízleltétek? Mert elvetted rólam bűneim terhét. Mert jóságos vagy, elvetted az ítéletet. Megbocsátottál nekem Jézusért. Ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Az ilyen ember pedig, aki ízleli, hogy jóságos az Úr, elkezd táplálkozni ennek az Úrnak az igéjével. Ennek az Úrnak az üzenetével. Falun figyeltem meg, mikor még falusi pap voltam, ahogy az egyik tanárom mondta mindig, és ahogy a kis csirke kikelt a tojásból, rögtön már a doboznak, vagy a kosárnak már az oldalát csipegette. Azon nyomban. Mert azon nyomban bele van táplálva, hogy neki enni kell. Neki táplálkoznia kell. És azon nyomban elkezdett csipegetni. A táplálkozásnak Isten igéje szerint van célja. Ez pedig a Biblia szerint kettős. Akár a Péteri levelet olvassuk, akár a Timóteusi levélből. Ez a kettő pedig az egyik a növekedés, azt mondja, hogy hamisítatlan tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek. Tehát az egyik az, hogy növekedés. Először tejnek italával, aztán tudjuk, most erről nem fogok beszélni, hogy keményebb eledellel is, aztán még mindig jól esik sokszor a tejnek itala, ezért járunk evangelizációra. Mert még mindig jól esik néha-néha a tejnek itala, de már a töltött káposztát is megbírom emészteni. A Timóteusi levélben pedig az ok az az, hogy jó szolgája leszel Jézus Krisztusnak. Tehát jó szolgája leszel Jézus Krisztusnak. A cél. A cél az, hogy tanítsd a testvéreknek, ezt tanítod a testvéreknek. Tehát amivel te is táplálkozol, azzal táplálj másokat is. Nem úgy van, hogy megvan a te táplálék, aztán a többieknek meg mindegy, valami jut majd, hanem azt mondja, hogy ezeket tanítod a testvéreknek, és jó szolgája leszel Jézus Krisztusnak. Éppen ezért, testvérek, ha valaki nem táplálkozik, vagy nem akar táplálkozni, ott is baj van, és ott is baj van, ha valaki nem az igaz hit és tanítás igéivel akar táplálkozni. Mert nem mindegy, hogy mivel táplálkozunk. Ez a második, amit Isten rám helyezett, a szívemre helyezett, hogy nem mindegy, hogy mit eszünk meg. Nem mindegy, hogy mit eszünk meg. Nekem a fiam olyan nagyon ínyenc. Neki az is fontos, hogy ki legyen díszítve. Ugye, mindig eszembe jut egy dadogós ember, aki bement a mézes kalácsokhoz, és dadogva elmondja, most én nem így mondom, mert hosszú lenne, hogy kér egy mézes kalácsot. meg odaadja neki a mézes kalácsos, legyen benne tükör is, tesz tükröt, legyen benne ilyen cirkalmazás, olyan, és akkor a végén megkérdi, hogy becsomagoljam? Nem, helyben fogyasztom. Tehát az én fiam is ilyen, hogy legyen benne cirkalmazás, hogy ki legyen díszítve, narancsszelet, saláta, és apa, így a jó, így a szép. Szóval ez arra, hogy ha valamit kapunk, azt megnézzük, hogy milyen, ugye, hogy mit teszünk meg. Valamit elénk tesznek, hát azért nem mindegy, hogy mit tesznek elénk, hanem megnézzük, hogy mit teszünk meg. És testvérek, én úgy látom, itt főleg Budapesten látom, hogy van egy olyan nagy kavalkád a gyülekezetekben, hogy majdnem azt lehet mondani, hogy amit eléjük tesznek, azt megeszik. És az Isten igéje azt mondja, hogy nem. A hit és igaz tanítás igéjével táplálkozol. Mennyi mindent megeszünk? Egy ember, nem tudom, tetszene tudni, hogy egy ember egy évben körülbelül mennyi kaját eszik meg. Azt írják, hogy egy közepes étvágyú ember 540 kilót eszik meg egy évben. Több, mint 5 mázsa kaját. Hát lehet, hogy én 6-ot eszek a testvérek meg közül, 2-t, 2 mázsát, nem tudom. Tehát egy közepes étvágyú ember 540 kilót eszik meg. Mit eszünk meg lelkiképpen? Mennyit eszünk? Meg miért eszünk? Milyen a mennyisége, és milyen a minősége annak az ételni megeszünk? Néhány évvel ezelőtt olvastam egy újságban, valahol a délvidéken egy vasas megette a kerékpárját. Másfél év alatt, hát gyomorsabb kérdése, testvérek, megette a kerékpárját, ugye? Mert hát ő, mit tudom én, kuriózum akart lenni, na de tudjuk, hogy ez azért nem egészséges. Ugye tudjuk, hogy ez azért nem egészséges. Aztán jönnek, hogy a magyarok ezt esznek, zsírosat esznek, ilyet esznek, olyat esznek, stb. Zöldséget kéne enni, ezt kell enni, azt kell enni, a táplálkozást. Nagyon sokszor mi tudjuk, erre szakemberek vannak, újságok vannak, könyvek vannak, előadásokat tartanak, meg ilyen kiegészítő, meg olyan kiegészítő. De testvérek, az a kérdés, hogy lehetjük éppen, mit eszünk. Timóteus nem evett meg akármit, és nem is akart megetetni az emberekkel akármit. A hit és az igaz tanítás igével táplálkozott. Én most nem akarom, mert felveszik, én nem szeretem, ha... Csak azért nem szeretem, ha felveszik, mert akkor azt nem mondhatok olyat, amit esetleg országosan hallanak, de most elhűlnének a testvérek, ha példákat mondanék, amiket hallottam én. Hogy mikkel etetik az embereket, sokszor még gyülekezetben is. Mivel etetik az embereket? Egészen elképesztő, nem akarok botránkoztatni, inkább nem mondok semmit. De tessenek elhinni, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mit eszünk. A tavaly tavasszal történt, hogy találkozok valakivel, akit ismertem már korábbról, mert egy hát viszonylag jó csengésű budapesti gyülekezetben volt hitoktató. És mondja nekem, hogy kérdem tőle, hogy hogy van, mit csinál, és mondja nekem, hogy hát tetszik tudni, én most a ferences templomba járok. Micsoda? És azt mondja, hogy jaj, mert tetszik tudni, ott is Krisztust hirdetik. Tessenek elképzelni, hogy ezt hallom, kezemben egy csákány volt, mert dolgoztam. Szóval nagyon jó, hogy Jézus Krisztus megváltoztatta a természetünket, mert régi életemben talán ez a csákányt én felemeltem volna. Most meg Isten lelke azért lecsendesített hirtelen, és azt annyit kérdeztem tőle, hogy tessék mondani, melyik Krisztust hirdetik. Ott is Krisztust hirdetik. És melyik Krisztust hirdetik, azt mondja meg nekem. Hát nézze. Melyik? Hát igen, mondom. Hát nem tudja a Szentírásból, hogy ha azt mondják nektek, itt van a Krisztus, ott van a Krisztus, ne higgyétek. Mert hát erre felkészített bennünket a mi Urunk, hogy sok Krisztust fognak hirdetni. Sok Krisztusról fognak beszélni. Itt a Krisztus, ott a Krisztus.
itt az igazság, ott az igazság. Mi mondjuk a tutit? Hadd kérdezzem meg, hogy melyik Krisztus hirdető? Elámult rajta. Aztán karácsonyra megajándékozott két CD-vel, hogy hallgassam csak ezt meg. Egy szerzetesnek az előadásai, hát igen magával ragadó volt, mert azért vettem magam a január táján, hát mondom, csak bele kéne már hallgatni ebbe, hogy mit adott ez ide nekem, hát nem adnám senkinek oda. Nem adnám senkinek oda, alig telt 3 perc, legalább 5 tévtanítás volt benne. Így látszólag nem. De akinek van füle azért, és tudja, hogy mi az igaz tanítás, ezért testvérek nincs mese, az Isten népének ismerni kell az igaz. És azt így lehet, ezt most így hamisít, úgy nem, hanem azt mondják, hogy nézzétek, ilyen az igazi. És ami nem ilyen, az hamis. Ez az igazi. És ezért nem spórolhatjuk meg, és nem úszhatjuk meg, hogy az igaz tanítást ismerjük. Mert nem tudjuk hozzá hasonlítani a többit. És ezért van az, hogy jönnek kedves atyafiak, hoznak őrtorony újságtól kezdve mindent, tessék megnézni, hát nem is olyan rossz ez. Mondom neki, hogy kedves testvére, volt a maga lakásában egér valamikor? Volt. Tett csapdát? Tett. Mibe tette bele a mérget? A kolbászba, meg a téli szalámiban. Mert nem sajnáltuk, csak ha legyen meg. Bele van csomagolva a méreg. A hit és igaz tanítás igéi viszont táplálóak, igazak, Istentől valóak, hasznosak, sok mindent mond róla még Isten igéje. Igaz, hasznos. Mindenre hasznos. A teljes írás Istentől ife és hasznos. Miért olyan fontos ez, testvérek? Ezt tudom, hogy én is harcolok sokakkal, akik ezt nem írják alá, de nem engedhetek belőle. A múltkor azt mondtam valakinek, bejön beszélgetni valaki, merő 15 éve megtért. Elkezdünk beszélgetni, kiderül, hogy én nem kétlem, hogy megtért, ezt Isten tudja, látja, ez az, az ő ügye. De kiderült, hogy az igaz tanításról vajmi keveset tud. Vajmi keveset. Mindig oda lyukadtunk, hogy ott maradt benne. Benne maradt a slamasztikában. Nem tud kijönni. És akkor mondom neki, hogy tessék nézni, ez olyan, a megtérésükor valaki mondjuk kap egy új, szép gépkocsit. Megvan a gépkocsi. De mit kell csinálnia? Meg kell tanulnia a kresszabályokat is. Nem mondhatom azt, hogy ülj bele, aztán menjél, vezest. Hanem tanuld meg a kresszabályokat. Hát ez a hit és igaz tanítás igény. Új életed van. Újjá szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. De ez nem mentesít engem az alól, hogy a kressz szabályokat azt tanuljam meg, hogy hogyan közlekedjek a hívő életben, hogyan menjek a keskeny úton. Mentesít bennünket, testvérek? Nem. És ezért vágják át a református népünket, ezért vágták át ilyenekkel, ilyen blőd dolgokkal, hogy úgyis egy Isten van. Ugye? Mindegy az, hát nincs református Isten, nincs katolikus Isten, nincs baptista Isten, úgyis egy Isten van. Egyébként a Biblia azt mondja, hogy van sok Isten és sok Úr. Maga a Biblia, tessék megnézni. Van sok Isten és sok Úr. Melyik Isten tiszteled? Melyik Isten? Ugye Pál elmegy Aténba és azt mondja, hogy ugye, itt van a sok... Nagyon istenfélőek vagytok, de tudjátok, van ott egy utolsó az ismeretlen Isten. Na én azt az ismeretlen Isten hirdetem nektek, akit ti nem ismertek. Tiszteltek, de nem ismertek. Igaz tudomány nélkül és igaz tanítás nélkül az ember tiszteli Isten, de nem tudja, hogy kit tisztel. Tessenek megnézni. Nem tudja, hogy ki az, akit ő tisztel. Nem tudja, hogy ki a mi Istenünk. Most erre kértek, hogy vasárnap este erről szolgáljak, és azért vagyok most benne, hogy Ez is egy tétel. A Bibliának egy nagy ki a mi Istenünk. Milyen a mi Istenünk. Mit tudunk róla? Nekem is szenzációs volt, mikor nekiültem készülni. Sorba venni, hogy ki a mi Istenünk. Vajon azok, akik úgymond vallásos életet élnek, tudják, hogy ki a mi Istenünk? Mit tanít ő a Szentírásban? Az igaz tudományhoz ragaszkodnak-e? Nem tudunk engedni belőle. Nem tudunk. Miért nem tudunk engedni az igaz tanításból? Erre is egy példát mondok, amit Kosaréten is elmondtam valamelyik csütörtök esti szolgálatban, és aki ott voltatok, bocsánat kérek, a piacra, annak idején, mikor még jártam, nagybani piacra jártunk, mert nagy volt a család, az előző gyülekezetünkben volt 50 ellátottunk is, 50 öregünk, így szoktuk mondani, hogy nagy a család, ezért a kis buszt megpakoltuk terménnyel. És akkor nagyon sokszor előfordult, ugye ott zsákszámra kellett venni valamit. Két zsák káposztát, nem úgy, hogy kérek egy kilót, vagy egy fejet, kérek két zsákkal. És akkor nagyon sokszor előfordult, hogy az árus nem volt ott. És akkor rábízta a szomszédjára, hogy te árult már az enyémet is. Addig, míg elmegyek kávét inni, mit tudom én, egy kolbászt venni, vagy valamit. És akkor megyünk, és akkor mindenki. Hát én úgy voltam vele, hogyha nagyon soknak találtam, azért alkuttam. Ha meg borzasztó kevésnek találtam, inkább még többet adtam érte. És de előfordult, hogy sok volt kiírva, nyilván az ember nem lehetne kevesebbért. Mit mondott a szomszédárus? Tessék nézni, nem az enyém az áru. Én nem engedhetek belőle. A gazdája engedhet belőle. Én nem engedhetek belőle, mert nem az enyém. Mit mond az Isten igéje? Az én tudományom nem az enyém. Nem engedhetek belőle. Éppen ezért az igaz tanítás mércéjét nem szállíthatom le. Ja, ha ezt nem tudod átugrani, hát nem baj, akkor egy kicsit majd lejjebb visszük a mércét, amit át tudsz ugrani. Nem vihetem lejjebb a mércét, mert nem az enyém. Értjük? Az igaz tanítás nem a miénk. Mi is kaptuk. Amit én is úgy kaptam, mindig azt adjuk elő többen. Amit mi is eszünk, arról beszélünk. Ami nekünk is ízletes, azt próbáljuk, jaj, csak te is megennéd. Az igaz tanítás igéihez ragaszkodik. Testvérek, ugye, ma olyan világ van, amikor mindent össze akarnak mosni. Mindent össze akarnak mosni. És ha már valaki megemlíti Krisztust, hát milyen jó, hát mégsem Mohamedet említette. Milyen jó, hogy Krisztust emlegeti. Hát azért mégsem Mohamed vagy Kristát. Múlt héten kezembe került egy újság Szabolcs megyéből. Írja valaki valaki, hogy bement a kórházba, és hát az orvos milyen rendesen bánt vele. Történetesen az orvos Mohamedán vallású. A cikknek a címe, tetszenek tudni mi volt? Ami közös Istenünk áldja meg őt. Közös Isten. Rögtön megütötte a szememet, meg fülemet. Hát itt mi az, hogy közös Istenünk? Mi az, hogy közös? Mohamedánnal. Mi az, hogy közös is? Hát én tudom, hogy ő mire gondolt. Ugye a gyökerekre. Én tudom, hogy ő mire gondolt. De bocsánat. Mi az, hogy közös Isten? Milyen a mi Isten képünk? Az igaz tanítás igéhez ragaszkodunk. Az igaz tanítás igéhez. Tudjuk-e, hogy mi az igaz tanítás? Ezen nevelkedett fel. Timóteus. És ezt akarta átadni másoknak is. Amikor 14 éves lettem a faluban, ugye Tiszaparton nőttünk fel, és hát mindig mentünk a Tiszára. 14 éves koromban az egyik halász meghalt, felesége eladta a csónakot. Hát én megvettem a csónakot, és bórolt pénzemből. Milyen jó, meg is volt a csónak, egészen addig, míg a feleségemet meg nem ismertem, mert ő nem tudott úszni, aztán azt mondta, hogy vagy én, vagy a csónak. Tehát az, hogy én izguljak, hogy te ott fúsz bele, hát ugye én már 25 éve nem kell mondani, hogy akkor melyik maradt meg. A csónaknak kellett menni, ugye? És 25 évvel ezelőtt. De tessenek gondolni, hogy a csónakot ugye azért, hogy a Tisza, vagy a víz el ne vigye, ki kellett kötni. Ezt úgy csináltuk, hogy egy hatalmas lánccal, 5-6 méteres lánccal, egy parton levő nagy fához kikötöttük. Ez volt az alap, hogy el ne vigye semmi. És aztán, mivel jöttek a hullámok, a csónak elkezdett billegni, akkor nagyon könnyen hozzáverődött a szomszéd csónakokhoz, ugye, és akkor azt kellett csinálnunk, hogy két nagy ruddal, egyik oldalon, másik oldalon, és az a két rúd között a csónak billeghetett, de már a másik csónak az nem tudott neki menni. Ez a kép mindig azért élt bennem, mert legfontosabb az, hogy Jézus Krisztushoz vagyok láncolva. El nem szakaszt tőle már sem élet, sem a halál. Vagy egy másik élet, szerelmeddel kötözve meg, dicső, boldog király. Kebleden jól kikötött. Ez az alap. És ott van a két rúd. Mit gondolnak a testvérek, mi ez? A heidelbergi káti és a második helvét hitvallás. A két rúd. Ami tartja, hogy ne ütközzön neki, ha jön a hullám. Mi ez a hullám? Hogy mondja az ige? Ha jön a tanításnak akármi szele. Ugye? Mert az fogja fújni ide-oda. Hozzáütközik a másikhoz. Hozzáütközik más vallásokhoz. Hozzáütközik más nézetekhez. Felfogásokhoz. Hát megengedhetjük, hogy összetörje a csónakomat? Hogy hajótörött legyek a hit dolgában? Ugye ezek bibliai fogalmak, ismerjük. Megengedhetjük? Testvérek, nem. Nem. Éppen ezért én most nagyon örülök, hogy a gyülekezetben négy csoportban taníthatom a heidelbergi kátét. És nem csak nekem jó, hanem a testvéreknek is. Tehát az ottaniaknak is. A 45 felnőtt konfirmandusunk tanulja. A legöregebb 84 éves. Most fog konfirmálni. És tanulják a heidelbergi kátét. És megyünk, hétfő esténként pedig megyünk fejezetről fejezetre, kérdésről kérdésre. Na mi van mögötte? Mi a tanítás, testvérek? Nem úszhatjuk meg. Nincs olyan, hogy megtértél, az minden rendben van. Van örök életed, persze. De a növekedés, a fejlődés. Meg kit fogsz te táplálni, ha te magad se? Tudod, hogy mi az igaz tanítás? Hogy fogod továbbadni, továbbmondani Istennek a tanítását, a hit és igaz tanítás igéivel táplálkozol. Éppen ezért, testvéreim, döntő dolog, hogy ez a tanítás ismert legyen előttünk, kedves legyen nekünk, ízlelgessük, együtt és ezen táplálkozunk. Ez a lelki vezetőnek feladata és kötelessége is. Most itt, mint Timóteust, mint lelki vezetőt kötelezi el Pál. Ezt tanítod, hogy mondja, ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Jézus Krisztusnak. A hívő ember pedig jó szolgája akar lenni Jézus Krisztusnak. Ezeket tanítod a testvéreknek. Tehát azt jelenti, hogy ezeket tovább is adjuk. Calvin azt mondja, hogy az hívő ember egész szolgálatában másra nem szabad törekednie. Ha másra törekszik, itt az igaz tanítás igéinek továbbadására. Lehet, hogy emberektől fogtapsot kap, ha másra törekszik. Lehet, hogy emberileg sok tapsot kap, de az Isten előtt nem lesz kedves. Ugyanis az a tapasztalom, testvérek, hogy nem mindig népszerű az igaz tanítás. Nem mindig népszerű, de nekünk nem is népszerűek kellene. Nem, a hívő embernek nem népszerűnek kell lenni. Ígeszerűnek kell lenni. Nem tapsolnak neki. Nálunk se tapsolnak sokan. Tessenek elképzelni, nálunk se tapsolnak sokan, akik össze akarták ott mosni, hogy mindegy az, hogy mi. És akkor kérdezem, hogy hova jár a gyereke, hova jár az unokája. Hívő testvéreknek. Jaj, hát oda jár, mert ott van az utcájukban egy templom. Hát ugye közel van, hát csak át kell menni. Nagyon jó, ha közel van. De nem ez a kérdés, hanem az, hogy mit eszik ott. Mit tanítanak ott. Mit tanítanak ott? Amíg az egyik templomban, na csak mondok egy példát, mert a múltkor ezt hallottam, azt mondják, hogy ugye az 5000 ember megvendégelése. Hogy mi volt ott a csoda? Na mi volt ott a csoda? Hát az, hogy amikor a kisfiú elővette a kenyeret meg a halat, a többi is megszégyelte magát, és ők is elővették. Na csak, hogy tessenek érteni, hogy miről beszélek. És ez volt a csoda, hogy a többi elővette a kenyeret meg a halat, mert szégyelte, hogy ők addig eltitkolták, és ezért lakott jól mindenki. Ez beletartozik a testvérek szerint a hit és igaz tanításnak a tárgy körébe? Ugye, hogy nem? Ugye érezzük. De még mondhatnék extrábbakat is, csak tényleg nagyon fogom magam, hogy ne mondjam. Ugye? És múltkor, na, még egy az én. Meghal egy néni, ott van a fél város a temetésemben, nagyon ismerték, kitűnő süteményeket sütött, lelkész társunk temeti, most már az Úristennek süti a süteményeket. Például. De nem mondom tovább, testvérek, ilyenekre gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy hit és igaz tanítás. Hit és igaz tanítás. Sok mindent olvasunk, látunk, hallunk, tapasztalunk. Nem. Nem. Nekünk legyünk hálásak, hogy megvannak. Nekünk megvan az étrendünk. Mert van Bibliánk. Mit mond a Lukás 16-ban? Az ige. Van Mózesük, és vannak prófétáik. Ott abban kiérezhetjük azt, hogy ez elég. Elég az üdvösségre. Mert ha azokra nem hallgatnak, az semmi nem győzi meg őket. Van étlapunk. Vannak magyarázatok. Van heidelbergi kátink. A 21. kérdésben vettem észre a múltkor ezt, hogy azt teszi fel a káté, például csak, hogy lássák a testvérek, mit kell hinnie a keresztény embernek. És nem az kérdő, hogy kiben kell hinnie a keresztény embernek, hanem az, hogy mit kell hinnie. Mert ne azt a kérdést tegyük fel, hogy kiben kell hinni. Hát fél Budapest azt mondja, hogy Istenben. Fél Budapest, állítom, ugye? Vagy Magyarország 80%. Hát Jézusban kell hinni. De nem az a kérdés, hanem az, hogy mit kell hinni a keresztényben. És jön sorba, mit hiszel a fogantatásról, mit hiszel a születésről, mit hiszel a testetöltésről, az inkarnációról, mit hiszel a feltámadásról, mit hiszel a mennybe menetelről, mit hiszel az örök életről, mit hiszel a bűnbocsánatról. Hát testvérek, ne akarjuk megúszni, hogy én Istenben hiszek. Ugye? Én Istenben hiszek. Na és melyik Istenben? De az, hogy arról az Istenről, akiben hiszel, mit hiszel róla? Hogy ki ő? Hát ezt meg honnan ismerem? Kijelentésből. Amit kijelentett nekünk. És vannak nagyon jó, tiszta evangéliumi magyarázatai, hitvallásai. Meg kell ismerni. Az igaz tanítás igével táplálkozol. Ne legyen mindegy, hogy mit eszünk meg, és ne legyen mindegy, hogy mit etetünk meg másokkal. Múltkor kezembe adnak egy könyvet, otthon voltam, éppen szünet volt az iskolában, hazamegyünk, kezembe adnak egy könyvet, nem mondom, mert itt mindenki ismeri, hogy kiírta, beleolvasok, azt hittem, kiejtem a kezembe. Azt hittem, kiejtem a kezembe. Arról volt szó benne, hogy na, nem mondom, mert akkor ráismerni. Kiadta, a Szent István társulat kiadta, rögtön megnéztem, kiadta ki, a Szent István. Na, jó, hát akkor érthető. Szóval nem, vigyázzunk, nem. Igaz tanítás, benne van a vére. Egyet akar a sátán, hát itt most nem akarok erről beszélni, mert az én időm lejárt, de ugye tele van a Timóteusi levél, vigyázz, mert vénasszonyos mesék, mítoszok. Oda ne figyelj, vigyázz, őrizd. Testvérek, úgy őrizték az apostolok, őrizték az apostolok az igaz tanítást. Mint annak idején, mit tudom én, az emberek a tüzet, hogy ki ne aludjon, mert akkor nem tudnak új tüzet csinálni. Úgy őrizték az apostolok. Az apostoli tanítás, Ószövetség meg, hogy Krisztus hogy magyarázta, mit mondott nekünk. Ezeket összejöttek, és ezen nevelkedtek fel. Ezt nekünk úgy kell őrizni, mint egy kincset. Az igazán úgy kell őrizni, úgy kell tartani, mert jön utánunk is azért következő nemzedéke generációt. Hát ezt kellene átadni majd nekünk. A hit és igaz tanítás igével táplálkozott. Táplálkozol-e? Ha nem, most még kezdj hozzá, lehet, hogy sokan az éjhalál szélén vannak, de ne adják fel, hanem kezdjenek hozzá, és táplálkozzunk ezekkel az igékkel. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából származik. Amen.
Kedves testvérek, én is egy igét olvasok Pálnak Timóteushoz írott második leveléből, a második rész 15. versét. Igyekez kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem val szégyent, és helyesen hasogatja az igazság beszédét. Kedves testvérek, ahogyan a geometria tanítja, két pont között a legrövidebb út az egyenes. Fiatalként nagyon sokat kirándultam, és gyakran előfordult, hogy nem kanyarogtam szépen a szerpentin nyomán, hanem levágva rövidítettem az utat, vagy torony iránt úgy keresztül csörtettem bokrokon, meredek domboldalakon, hogy minél hamarabb célhoz érjek. A helyesen hasogatja az igazság beszédét is valami hasonló jelent. Timóteus akkor tölti be a küldetését, ha helyesen hasogatja az igazság beszédét, akkor kipróbált munkása Krisztusnak, ha helyesen hasogatja az igazság beszédét. Ez Timóteusnak a legfontosabb szolgálata. Isten igéjének a helyes célba juttatása, az egyenes beszéd, így is mondhatnánk, hogy az egyenes beszéd. Ezzel fejezzük most be az ifjú Timóteus portréját. A Timóteushoz írott második levél teljes második fejezete tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan tanítja az apostol szeretett tanítványát, hogy melyek legyenek szolgálatának a legfontosabb vonásai. És ebben a fejezetben négyféle hivatást, négyféle viselkedést említ fel. Timóteus legyen először is az élet dolgaiba nem avatkozó harcos, úgy ahogyan ezt Laci bácsi az előbb már fel is olvasta, de azért hadd olvassam én is még egyszer. Tehát ezek mind a második részben találhatóak. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó vitéze, egy harcos sem elegyedik vele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta. Aztán a másik a szabályszerűen küzdő versenyzőnek a képe, ez az 5. vers, ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Aztán a megelégedett hálás földművesnek a képe, aki először részesülhetett a termésből. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. És végül itt a kipróbált munkás. Igyekez kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem val szégyen, és helyesen hasogatja az igazság beszédét. Hát akkor most ebből a négy foglalkozásból, így mondjam, lássuk ezt az utóbbit. Így mondja Pál, hogy igyekez kipróbált munkásként megállni Isten előtt. Tehát, talán amit a legfontosabb mondanunk róla, hogy ő munkás. Nem egy dologtalan, nem egy henyélő naplopó, hanem tevékeny szolgáló, aki végzi a munkáját, amit Isten rábízott. Másodszor kipróbált munkás, tehát nem pályakezdő, aki még azt sem tudja, hogy hol kell megfogni a munka végét. Annak idején, amikor befejeztem a műszaki egyetemet friss diplomával, első nap elmentem a munkahelyemre, ahová fölvettek, és megkaptam az első feladatomat. Nem az, hogy nem tudtam megcsinálni, azt sem tudtam, hogy hogyan kell hozzáfogni. És az főnököm segített, és aztán lassanként belejöttem, és kipróbált munkás lettem. Végül Isten előtt kipróbált munkások legyünk. Ne embereknek akarjon tetszeni Timóteus, hanem az Úrnak. De azért ebben van egy kicsit olyan árnyalata is az igének, hogy majd az ítéletben is kipróbált munkásként megállhassunk Isten szent színe előtt. Ugyanis, hogyha Timóteus kipróbált munkás, akkor nem fog megszégyenülni, nem szégyenül meg. A környező versekben éppen hamis munkásokról beszél az ige, akik pontosan meg fognak szégyenülni. Ezekre emlékeztesd és kérve kérjed őket Isten szín előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatók romlására. Akkor itt következik ez a bizonyos vers, amit kiemeltünk, hogy igyekez kipróbált munkásként megállni, és azután folytatódik tovább, a szentségtelen üres fecsegést pedig kerüld, mert azok többnyire istentelenségre vezetnek, és beszédük, mint a rákos fekély terjed, közülük való Hümenaiosz és Filétosz, akik az igazságtól eltévejedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldújják némelyek hitét. Tehát a 15. vers környékén éppen hamis munkásokról van szó, olyan munkásokról, akik meg fognak szégyenülni. Munkájuknak mind a tartalma, mind pedig a módszere egyaránt káros. A tartalma egy dolgot említ itt Pál apostol, hogy a feltámadásról úgy tanítanak, amivel nem előre vitték a gyülekezetet, hanem éppen, hogy kárt okoztak, feldúlták egyesek hitét. Nem csak a tartalma volt rossz az ő úgymond szolgálatuknak, hanem a módszerest is, hiszen szentségtelen, üres fecsegésről beszél az apostol, istentelenségről, vagy ahogyan korábban mondja, hogy haszontalan vitatkozás. Azt is mondhatnám, hogy Hümenaiosz és Filétosz jelentik ebben az ige szakaszban az elrettentő példát, de Timóteus ne ilyen, és ne is legyen ilyen. Ha Hümenaiosz és Filétosz olyan hamis munkások, akik meg fognak szégyenülni, hát Timóteus ne ilyen legyen, hanem legyen kipróbált munkás, aki nem fog megszégyenülni. És mikor nem szégyenül meg, mikor kipróbált munkás? Ha helyesen hasogatja az igazság beszédét. Hogyha a testvérek figyelnek, akkor itt is szó van tartalomról és formáról egyaránt. Tartalomról, hiszen az igazság beszédét kell. És módszerről helyesen hasogatni. Lássuk ezért most mind a kettőt. Az első az igazság beszéde, amiről szó van. Itt nem jogi igazságról, nem megigazulásról, nem is igazságosságról van szó. Az eredeti görög szó az aletheia, a valóság. A görög mitológiában a Léthé folyó az alvilág 5 folyójának az egyike volt. Ez a feledés folyója. Az elhunytak, amikor a görög mítoszok szerint megérkeztek az alvilágba, akkor ennek a vizéből inniük kellett, és akkor minden emlék, minden földi tudás megsemmisült a számukra. És ennek a névnek, a Léthé folyójának a nevéből egy ilyen fosztóképzős alak, tulajdonképpen a valóság szó, az aletheia. Azt üzeni ez nekünk, hogy úgy viszonylik a földi lét az Isten országának a valóságához, mint ahogyan a görögök képzelték az alvilág borzalmait, e földi élethez viszonyítva. Az igazság beszéde az, amit nekünk hirdetnünk kell, az Isten országából való kiüzetésről, és az oda történő visszatérés egyetlen lehetőségéről Jézus Krisztusról szól. Maga az Úr Jézus mondja azt saját magáról, hogy ő az út, az igazság, itt is az elétejje szó, a valóság szerepel, és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is ő általa. Az igazság beszéde, vagy az igazság igéje, maga az Úr, maga Jézus Krisztus, őt kell hirdetni a Timóteusnak. Tehát amikor Timóteus, mint kipróbált munkás, helyesen hasogatja az igazság beszédét, akkor itt arról van szó, hogy nem valamilyen jogi igazságot kell hirdetnie, nem valamilyen tudományos igazságot kell hirdetnie. Az igazság beszédét, magát, Jézus Krisztust kell hirdetnie. Nem csak Timóteusnak, hanem minden hívőnek. Hiszen a Jézusról való bizonyságtétel nem csak lelkészeknek a feladata, hanem mindannyiunknak a feladata. Akik élő hitre jutott emberek vagyunk, akiken az Úr megkönyörült, akiket megszabadított, azok nem tehetik, hogy amit láttak és hallottak, amire tanították őket, hogy ne mondják tovább, hogy ne hirdessék. És ugyanakkor a Jézust a valósághoz híven kell hirdetni. Az ő születését, szolgálatát, kereszthalálát, feltámadását, mennybe menetelét, visszajövetelét és az üdvösség útját. És mindez úgy, ahogyan a Bibliában, az igazság beszédében az előttünk áll. Legyen egyszerre igaz az, amit Pál mond, mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Legyen igaz egyszerre ez, és legyen igaz az is, amit a zsidókhoz írott levélben olvasunk. Ezért elhagyva a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük el újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátevésekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak, ha Isten megengedi, ezt meg is tesszük. A zsidókhoz írott levél is beszél tejnekitaláról, beszél keményeledelről, szükségünk van ezt is, azt is hirdetni, attól függően, hogy kinek hirdetjük. Az igazság beszédét kell hirdetni. Az igazság beszéde olyan gazdag, mint maga az Úr Jézus Krisztus, aki elhozta azt a számunkra. Így mondtam, hogy akkor nem szégyenül meg Timóteus, hogyha helyesen hasogatja az igazság beszédét. Szó volt a tartalomról, az igazság beszédéről, de most lássuk a módszert is, a helyes hasogatást. Hiszen ezt, amiről idáig szó volt, ezt kell Timóteusnak helyesen hasogatnia. A helyes hasogatás az eredeti görögben azt jelenti, hogy egyenes irányban vágni. Az ókori szerzőknél fordul elő ez a kifejezés, például amikor egyenes úton átvágni egy vidéken, mint ahogyan én kirándulásaimat mondtam. Vagy nekivágni kerülő utak nélkül. Helyesen hasogatni, gondolhatnánk azt is, hogy ez azt jelenti, hogy helyesen magyarázni az igét. Az újfordítású Biblia így is értelmezi, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság beszédét. De azért itt nem csak erről van szó. Helyesen fejtegetni az igazság beszédét, ez valami olyasmi, amit annak idején tanultunk a teológián, hogy a helyes igehirdetés az, hogy legyen az igehirdetés Krisztus központú, legyen igeszerű, legyen gyülekezetszerű, legyen időszerű, vagyis, hogy minden igehirdetés alapvetően Jézus Krisztusról szóljon, hiszen az egész Ó és Új Szövetség róla beszél. Hogy legyen igeszerű, tehát az ige ne egy mottó legyen csupán, aminek a mottójára mi arról beszélünk, ami nekünk éppen csak tetszik, hogy van valami mondani valunk, és akkor ahhoz valonnan leakasztunk egy igét, de nem az ige van a középpontban, hanem az a mondani valami, mi szeretnénk mondani. Ne ilyen legyen az igehirdetés, ne a mi nagy gondolataink kifejtéséhez használjuk fel eszközként az igét, hanem mi legyünk az igének az eszközei. De legyen gyülekezetszerű is, hiszen egy falusi gyülekezetben azért mégse a kvantummechanikával példálózzunk, ugyanakkor egy városi gyülekezetben pedig ne a földművelés apró csinyával, bínyával, amihez a budapesti emberek abszolút nem értenek. Legyünk érzékenyek arra, hogy Isten a mi gyülekezetünkben éppen mit akar üzenni, azt hogyan akarja átadni. Legyen gyülekezetszerű az igehirdetés. És végül legyen időszerű is, ne középkori szentekről meséljünk történeteket, hanem hogy Isten most és itt mit akar magáról, rólunk, a gyülekezetről elmondani. Aztán gondolhatnánk azt is, hogy a helyesen hasogatni az különben mindaz, amit elmondtam, ez valóban így igaz. Tehát valóban így kell prédikálni, és így kell bizonyságot tenni is Isten kegyelméről. De nem csak ennyit jelent. Az, hogy helyesen hasogatni az Isten igéjét, az igazság beszédét, az jelenti azt is, hogy nem olyan kerülő utakon, mint amire a mi Urunk utal, amikor a jó pásztorról szóló beszédében beszél olyanokról is, akik hátulról hágnak be. Mert vannak olyan módszerek is, amelyek lehet, hogy az igazság beszédét akarják közel hozni, de valahogy így. Valahogy úgy eladni, hogy az fogyasztható legyen, jól legyen becsomagolva, tetszetős legyen. Esetleg különböző pszichológiai technikákkal megríkatni az embereket, felgerjeszteni bennük, úgymond a megtérést. Igen, ez is fontos, hogy a helyes hasogatásban ne alkalmazzunk ilyen módszereket. Egyenesen, egyenes beszéd legyen, ami beszédünk. Én úgy gondolom, hogy a helyes hasogatás még csak nem is teljesen ezt jelenti, ezt is jelenti. De van még egy olyan fontos gondolat, amit semmiféleképpen nem hagyhatunk ki. Ehhez nyúljunk vissza az kifejezés eredeti jelentéséhez, hogy egyenes úton átvágni egy vidéken, vagy utat vágni egyenesen. És ez azt jelenti, hogy az igazság beszédét a legjobb módon, a legegyenesebb úton eljutatni azokhoz, akikhez szól. Mert át kell adni az igazság beszédét. Maga Isten adja át, mi ebben eszközök vagyunk, de legyünk jó eszközök Isten kezében. Jól adjuk át azt, egyenesen célba juttassuk azt, amit Isten ránk bízott. A legegyenesebb úton kell eljutatni azokhoz, akikhez szól. Van egy elmés, de nagyon igaz mondás, hogy két ember között legrövidebb út a szeretet. Itt térünk vissza a geometriához, csak nem pontokról és egyenesről van szó, hanem két emberről és a szeretetről. Helyesen hasogatni az igazság beszédét, ez a hagyományos fordítás, de talán közelebb járnánk az igazsághoz, ha így fordítanánk, egyenes utat vágni az igazság beszédének. Vagy egészen szabadon értelmezve mondhatnánk azt is, hogy az igazságot követően szeretetben mindenestől növekedjünk fel abban, aki a fej a Krisztusban. Így nem szégyenült meg Timóteus, és így nem fogunk mi sem megszégyenülni Isten előtti szolgálatunkban, hogyha mind a tartalom, mind a módszer helyes. A tartalom az igazság beszéde, és a módszer a helyes hasogatás, vagyis, hogy szívtől szívig juttassuk el az Isten beszédét, az igazságot követően. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged, hogy a te eljöveteled a szeretet, az isteni szeretet, az agapé szeretet legcsodálatosabb megnyilvánulása. Hiszen amit te közvetítettél számunkra mennyei atyádból, azt úgy mutattad meg, hogy szerettél bennünket, mint halálig. Köszönjük, Urunk, hogy minden a te igazságodról és a te szeretetedről beszél, amit elénk éltél, és amit elénk adtál szavakban. És köszönjük, Urunk, hogy így munkálkodsz szolgáidban is, ahogyan munkálkodtál Timóteusban, és ahogyan munkálkodhatsz a mi szívünkben is. Könyörülj rajtunk, hogy minden nyomorúságunk, minden bűnünk ellenére is egyszer majd, mint kipróbált emberek, kipróbált munkások állhassunk meg előtted. Majd ott az ítéletben, de addig is használj fel bennünket, hogy kipróbált munkásként a hivatásunkat betölthessük, hogy tudjuk úgy hirdetni a te akaratodat, ahogyan kedves az neked. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a te hívő népedet, szerte Budapesten, szerte az egész országban és a világon, add, hogy együtt keressük, kutassuk, és ha megértettük, akkor teljesítsük a te akaratodat irántad való hálából, mert olyan csodálatos munkát végeztél. Kérünk, Urunk, hadd tudjuk követni az igazságot szeretetben, hadd tudjuk helyesen hasogatni az igazság beszédét. Töltsük be szolgálatunkat a te lelked által. Amen.